Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. A Babusgató magazinban Lovászi Mártit hallják. Életünket átszövik a konfliktusok, de szerves része is egyben életünknek. Hogy mi is az a konfliktus? Vannak, akik azt mondják, hogy konfliktusok azok elvonják a figyelmünket olyan dolgokról, amik fontosak, illetve erőt vesznek el tőlünk. A modern felfogás szerint a konfliktusok már előnnyel is szolgálnak, hiszen hasznosak lehetnek, mert elősegíthetik, hogy új taktikákat, stratégiákat alakítsunk ki, vagy megakadályozhatják azt, hogy túlzottan elkényelmesedjünk. Ám teljesen mindegy, hogy melyik nézetet is valljuk, tudomásul kell venni, hogy konfliktusok azok az életünk szerves részei. Hogy mi is a konfliktus, hogy hogyan is kell kezelni, hogy tényleg az életünk mozgatórugója-e, erről fogok most beszélgetni mai riport alanyommal. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Szabó Kocsisné Ökrös Ildikót.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és téged is, Márti.
Te óvodapedagógus, grafológus, illetve kommunikáció és konfliktus kezelő disputa vagy. Jól mondom?
Így van, abszolút jól mondod.
Az óvodapedagógus, a grafológus, ez rendben is van. De mi is ez a kommunikáció és konfliktus kezelő disputa?
Igazából egy szakvizsgás képzésen szerettem volna én részt venni, mert ugye mi pedagógusok állandóan hol tomiglan, hol todiglan tanulunk. Úgyhogy valami olyasmit szerettem volna a továbbtanulás céljáig megjelölni, ami a kommunikációval összefügg. Nézegettem a lehetőségeket, és találtam egy kommunikáció konfliktus kezelő disputát, abszolút semmit nem tudtam erről. Utána néztem, mit jelent a szó, kiderült, hogy az ókori görögök már használták, és tulajdonképpen ez a vitatan. Hát mondom, vita, vitatkozás, azért az én személyiségem, aki ugye kicsit is ismer, azt tudja, hogy meg kell bizonyos dolgokról győzni, de én is szeretek másokat meggyőzni. Azért mondom, van nekem ezzel a területtel dolgom, meg mellé egy kis konfliktuskezelés, egy kis kommunikáció, és ez lett az én szakirányom a végén.
A legtöbb emberben félelem van, amikor arról beszélünk, hogy konfliktus. Miért félünk mi a konfliktusoktól?
A konfliktusoktól azt mondják a tudósok, akik rengeteget foglalkoztak igazából a társadalomtudomány, illetve a pszichológia terén magával a konfliktussal, gyerekkorunkból adódik. Gyerekként mindenki a konfliktust nehezen éli meg, egyébként még sokan felnőtt korunkban is nehezen éljük meg, leginkább azért, mert a gyerek kiszolgáltatott, és éppen ezért nem tudja, hogy hogyan kell helyesen viselkedni. Nagyon jól tudjuk, hogy a pozitív és a negatív minta mind a kettő minta. Az, hogy a szüleinktől egy adott esetben, akár egy konfliktus helyzet során pozitív mintát kapunk, vagy negatív mintát kapunk, meghatározza a későbbi életünket, és a későbbi megoldási stratégiánkat is. Ezért, amikor konfliktusba kerülünk, akkor megint itt van az a bizonyos gomb, ami megnyomódik, és a régi beidegződések alapján előhívja az emlékeinket. Van, akinek pozitív emléket hív ezzel kapcsolatosan elő, mert megvan hozzá a stratégiája, de van, akinek negatív emlékek jönnek, az, amikor olyan helyzetet kellett megélni, amit legszívesebben nem élt volna meg.
Ez a továbbképzés segített neked a saját konfliktusaid megoldásában, vagy a kommunikációdban?
Az az igazság, hogy egyébként ez volt a motiváció, ami engem erre indított el. Volt egy olyan helyzet, amikor azzal kellett szembesüljek, félig meddig jogosan, hogy talán nem úgy oldom meg a helyzeteimet az életemben, ahogy kell, nem is kimondottan a konfliktusokat, csak bizonyos értelemben túlreagálok dolgokat. Egyszer voltam egy pszichológiai előadáson, szerintem sokan hallották, sokan voltak résztvevői a dr. Kádár Anna Máriának az előadásán, és ő azt mondta, hogy egyszerűen azokat a szituációkat, amik nem kedvezőek, vagy rosszul érezzük magunkat benne, újra kell keretezni. És akkor azt mondtam, hogy jó, rendben van, újra keretezzük. Na most azt nem úgy kell elképzelni, hogy megtörtént velem ez a negatív esemény, és én 2 nap múlva újra kereteztem. Nem, én nyalogattam a sebeimet, végigmentem azokon a fázisokon, amin végig kell menni egy kudarc után az embernek, és egyszer azt mondtam, hogy itt most már tényleg legyen vége, mert ennek semmi értelme nincs. Körülbelül 3 hónap volt egyébként, és közben nem állt meg az élet, ugyanúgy dolgoztam tovább, családanya vagyok, és rengeteg feladat volt, amit meg kellett tegyek, de valami nem volt a helyén. Én ezt a továbbképzést találtam meg, és akkor mondtam, hogy akkor most ebbe belevágunk és megcsináljuk, és én ott el is mondtam a főiskolán, amikor ezt mondtam, hogy én azért vagyok itt. És amikor végeztünk 2 év után, azért azt mondta az oktatóm, az egyik, hogy na azt mondja, akkor sikerült újra keretezni, úgy látom.
Amikor arról beszélünk, hogy konfliktus, akkor egy kicsit tegyük már tisztába a dolgot, hogy mit is jelent a konfliktus.
Pálhegyi Ferenc segítségét hívnám én ez ügyben. Ő volt az, aki a konfliktust megpróbálta értelmezni, és tulajdonképpen lerajzolta, mégpedig úgy, hogy van a személy, van az akadály, és van a cél. Tehát abban a pillanatban, amikor a személy és a cél közé akadály kerül, az maga egy konfliktus helyzet lesz. Tehát az, hogy én akadályozlak téged abban, hogy megvalósítsd a célt, akkor én vagyok az akadály. Vagy hogy egy kerítés akadályoz abban, hogy elérd az almafát, akkor a kerítés az akadály. És attól függően, hogy mennyire tudja ezt az akadályt megmászni, attól függően csökken esetleg a frusztrációs érzése, vagy nő. Na most itt kezdődik a probléma, amikor amiatt frusztrációt fog érezni, mert nem tudja megoldani azt a feladatot, amit maga elé tett, ezáltal késleltetett a cél elérése. És minden egyes konfliktus helyzetben ez történik, hogy a célt nem tudjuk elérni.
Van-e olyan, hogy jó konfliktus, tehát ami előre rendít bennünket?
Igen, a kérdés nagyon jó, van jó és van rossz konfliktus, ez általában azért a személy habitusától függ, tehát itt megint vissza kell menni, amit egyszer korábban beszéltünk még a grafológia kapcsán a tipológiákról, hogy milyen személyiségtípusokról ismerünk, meg tudunk. Vannak kifejezetten olyan személyiségtípusú emberek, akiket abszolút motivál a konfliktus helyzet, mert meg tudja csillantani az előnyeit, az ő személyiségének az erősségeit, és van, akit abszolút devalvál, tehát abszolút visszahúz ez a konfliktus, és utána még kevésbé eredményes lesz a hátralevő időszakban, és jó időre van szükség, amire ő újra föl tudja magát rázni, és el tudja magát ugyanarra a szintre juttatni, ahol korábban a konfliktus helyzet előtt volt. Tehát minden egyes ember máshogy reagál, de van jó és van rossz konfliktus.
Hogy mi is a konfliktus, és hogy tudjuk megoldani, erről folytatjuk a beszélgetést, most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a konfliktusokról, illetve a konfliktusok mienségéről, arról, hogy hogyan tudjuk megoldani, illetve elkerülni, vagy hogyan tudjuk kezelni a kialakult konfliktusokat. Azt azért érdemes elmondani, hogy a konfliktusok általában érzelmi töltetűek, sőt, erős érzelmi töltetűek, ilyenkor ellentétes vélemények, érdekek, igények, vágyak, törekvések, szükségletek, nézetek, értékek kerülnek egymással szembe. Nagyon sok minden érdekes dolgot említettél már az előző részben, és azt is tudjuk, hogy a konfliktusok elég sokfélék lehetnek. Be lehet-e azonosítani, vagy egyáltalán érdemes-e, szükséges-e beazonosítani a konfliktusokat?
Mindenképpen szükséges beazonosítani, és be is lehet azonosítani, ez leginkább azért fontos, mert azért azt tudnom kell, hogy hol konfrontálódok. Nem csak földrajzilag, hanem egyáltalán például munkahelyen konfrontálódok-e, vagy a családban konfrontálódok, ha már szükséges. Aztán a következő, hogy kivel kell, vagy kikkel kell konfrontálódnom. Aztán az is szükséges, hogy mennyire ismerem őket, milyen kapcsolatban vagyok velük, mert ha bensőséges kapcsolatban vagyok, akkor ez nem mindig mondanám azt, hogy könnyebb, de lehet, hogy egy picit a határaimat jobban ki tudom tolni, anélkül, hogy ők megbántódnának, vagy még őszintébb tudok lenni, vagy éppen egyáltalán nem tudok őszinte lenni, tehát azért ennek is két dolga van, de nyilván egy munkai kapcsolat során, vagy egy olyan helyen, ahol azért nem én vagyok abban a beosztásban, hogy meg tudjam a problémákat oldani, vagy magyarázni, és én irányíthassam akár azt a fajta kommunikációt, vagy a konfliktus kezelést, azért például beosztottként nagyon oda kell figyelni, hogy milyen konfliktust vállalok föl. Aztán még megint az, hogy kivel vagy hogyan, tehát a munkahelyünk során nem mindegy például egy óvodapedagógusnak, egyáltalán egy pedagógusnak, hogy gyerekkel konfrontálódik, kollégával, szülővel konfrontálódik, vagy vezetővel konfrontálódik. Tehát ezeket azért jó észben tartani. Most nem úgy történik nyilván egy kommunikáció és egy konfliktus beazonosítás, hogy elkezdek agyalni jó hangosan, hogy most a szülővel fogok konfrontálódni, ez pillanatok alatt végbe fog menni, és azért egy érzelmileg intelligens ember, én úgy gondolom, hogy rögtön fogja tudni, hogy hol vannak az ő határai. Itt talán ebben ez a legfontosabb, hogy a másik határait meghagyjuk, és a sajátunkat se lépjük túl. Tehát ez lenne az első, ami lényeges. Aztán fontos azt tudni még, hogy feltehetően kezelni tudom-e azt a konfliktust. Tehát, hogy hol van az a pont, ahol elvesztem az önuralmamat, és elvesztem a kezelés lehetőségét, és ott már csak azért is még szúrok egyet, vagy szúrok kettőt, vagy az önfegyelem azt mondja, hogy eddig is ne tovább. Tehát ez egy nagyon lényeges probléma, helyzet is, egy pont is, amíg nem biztos, hogy szükséges mindenképpen tovább menni. Itt úgy szokták mondani, hogy itt már talán a személyiség, az ego, ami tovább viszi az embert, meg az a fajta sérelem, vagy az a fajta düh, amiből a konfliktus helyzet táplálkozik, és itt fontos megjegyezni azt, hogy minél később próbáljuk a konfliktust kezelni, annál mélyebb lesz ennek a gyökere, és annál több elfolytás lesz, és annál több nyelés lesz egyik vagy másik konfliktusban résztvevő személy részéről, és nem vagyok benne biztos, hogy aztán már keretek között lehet tartani, és ott nem hiszem azt sem, hogy egy nagyon egyszerű irányított kommunikációval meg lehet oldani ezt a konfliktust.
Olyan sokszor mondod a kommunikációt, akkor tulajdonképpen a konfliktust megoldásának lehetősége a a kommunikáció.
Én igen azt gondolom, hogy a kommunikáció az elsődleges megoldási lehetősége. Valahol azért a konfliktus és a kommunikáción belül foglal helyet. Aztán, hogy most negatív vagy pozitív előjelű, az kérdés, de mindenféleképpen az első a verbális megnyilatkozás. Hát ha már tettek is követik, mondjuk az már sajnos új fázis, és odaig azért nem nagyon szabadna eljutni, és ott azért be kellene lépni egy jó pár dolognak. Rengeteg segítséget lehet egyébként kapni, de én azt gondolom, hogy első és legfontosabb az, hogyha az ember egy picit a saját személyiségén belül nézi meg az erősségeit és gyengeségeit, és hogyha például ebben gondja van, akár a konfliktussal, vagy a konfliktus kezeléssel, vagy egyáltalán folyamatosan hárít, azért ezeket jó tudni és tisztában lenni, ennek irányába tovább haladva egy picit az ő saját személyiségét formálni, mert én azt gondolom, hogy ez vezet ahhoz, hogy sikeres kommunikáció egy konfliktus helyzetet föl tudjunk oldani.
Mi van akkor, ha önmagammal kerülök konfliktusba? Van-e olyan?
Hát igen, azért én azt gondolom, hogy gyakran előfordul, mert én biztos vagyok benne, hogy minden egyes ember életében volt olyan szituáció, amikor olyan dolgot kértek tőle, vagy kellett megtennie, ami ha nem is volt etikátlan, de az ő nézeteitől messze volt. És itt azért el kell gondolkodni, hogy vajon melyik oldalra billen a mérleg nyelve, és mit is kell nekem elsődlegesen néznem. És igen, szerintem ezek a legmélyebb konfliktusok, amikor saját magunkkal kerülünk szembe, de talán a legfontosabb az, én így szoktam fogalmazni ezt, hogy reggelin szeretnék tükörbe nézni. És ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk tenni.
A következő kérdésem az megint egy olyan érzelmi töltetű. Ugye azt említettem az előbb, hogy a konfliktusainkat azért erős érzelmi hatások kísérik. Azt azért tudjuk, anyukák vagyunk, óvónénik vagyunk, szülők vagyunk, feleségek vagyunk, hogy bizony a legtöbb konfliktust érzelmileg reagáljuk le. Milyen érzelmeket szoktunk mi kifejezni, vagy melyek a legjellemzőbbek?
Én azt gondolom, hogy az érzelmi skála nagyon-nagyon széles, és rendkívül sok árnyalat van benne, de talán most ezt egy picit máshogy fognám meg ezt a kérdést, amit föltettél nekem, mert azt gondolom, a legfontosabb az, hogy milyen szerepben vagyunk. Tehát itt, ami a konfliktust generálja, főleg egy nőnél, ez a rendkívül komoly szerepelvárás. És hogyha egyszerre csak egy szerepnek kellene megfelelni, az egy tökéletes dolog lenne, de amit te is felsoroltál, itt egyszerre rengeteg szerepnek kell megfelelnünk, és ezek általában párhuzamosan futnak az életünkbe, és azért ugye elvárják tőlünk, hogy egy jó erős intenzitással mindegyikben megfeleljünk, egyszerre legyünk tökéletes anyák, tökéletes feleség, tökéletes munkaerő, hogyha kell, de tökéletes gyerek is, hogyha akinek olyan szerencséje van, hogy még az édesanyja, édesapja él, és azért ez szerintem rengeteg konfliktus szül. Tehát itt azért ember legyen a talpán, aki ezt érzelmekkel le tudja követni. Tehát én ezért gondolom azt, hogy nagyon széles skálán mozognak az érzelmek, és nagyon intenzívek tudnak ezek lenni. Itt az egész erős érzelmektől az egész gyenge érzelmek bármi kiváltódhat. Megint azt gondolom, hogy a konfliktusnak a mélységétől fog ez függni leginkább, illetve a személyiség adottságaitól.
Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a Babusgató magazinban Lovászi Mártit hallják. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a konfliktusokról, a kezelésükről, illetve a konfliktusok fajtáiról. A legfontosabb, amit a gyerekeinknek mi át tudunk adni, az a helyes minta. Ugye egy társadalomban élünk, ahol a társadalomnak meghatározott szabályai, elvei vannak, meghatározott normák szerint kell élnünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, milyen mintát nyújtunk a gyermekeink számára. Az viszont, hogy milyen mintát nyújtunk, azt nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen érzelmi intelligenciával rendelkezünk. 19-én hétfőn a Bibó István gimnáziumban egy nagyon érdekes előadáson vettem részt. Három előadó beszélt az érzelmi intelligencia különböző megvilágításairól, és Ildi, te voltál az egyik előadó, és nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett az előadás, nagyon magával ragadó, nagyon elgondolkodtató, és akkor döbbentem rá arra, hogy mennyire fontos az, hogy milyen érzelmi intelligenciával rendelkezünk. Jól éreztem én a szavaidból, hogy ez van olyan fontos, mint az értelmi intelligencia?
Igen, ennek az előadásnak az lett volna a része mind a három előadó részéről, hogy vagy célja, inkább így mondanám, hogy egy kicsit helyére tegyük az érzelmi intelligenciát, mert mostoha gyerekként kezeljük még most is. Elhangzott az előadáson is, hogy inkább az értelmi intelligenciára teszi az iskolarendszerünk is a hangsúlyt. Ezt ki kell mondani, bármennyire is kritika az iskolarendszer, de vállalom. Egyrészt szülőként is látom, másrészt pedagógusként is látom, hogy nem igazán helyes. Ugyanakkor ott van egy élethelyzet, és pont ezt a példát hoztam föl az előadáson, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk tanítani a gyereket 12 évesen a gyászra, hogy azt hogyan tegye helyesen, és hogyan ne halljon ebbe bele. Jó, természetesen a szülői minta is nagyon fontos, de 12 évesen rendkívül sok matematikai fogalommal szembe kell néznie, és tudnia kell. Viszont élethelyzetekben meg nem igazán tud eligazodni, és ezért gondoltuk azt, hogy az érzelmi intelligenciáról fogunk tartani egy előadást, és különböző irányból megvilágítjuk. Én inkább a gyakorlati részét vállaltam magamra, én nem vagyok pszichológus, és ezt szeretném is mondani, mert én nem ebből a skálából gondoltam ezt megvilágítani, hanem a gyakorlat részéről, a grafológia részéről egy picikét talán, aztán a kommunikáció részéről, az óvodapedagógusi pályám részéről, tehát ezt mondtam, hogy nagyon szívesen előteremtem nektek két kollégámnak a terepet, és ti fogjátok majd föltenni az íra a pontot, de gyakorlati megvilágításba próbáltuk helyezni ezt, vagy próbáltam helyezni, hogy nézzük ezt az érzelmi intelligenciát. És a jó hír az, hogy az érzelmi intelligencia tanulható. Tehát addig, amíg az értelmi intelligenciánál azt mondjuk esetleg, és föltesszük a kezünket is, elnézést, de nem születtem zseninek, hát az érzelmi intelligencián ezt nem lehet megtenni, mert abszolút tanulni kell, és tanulható is, és tanuljuk is anélkül, hogy tudatosan oda kellene figyelnünk, hiszen minden nap szembe jön velünk olyan szituáció, ahol szükség van arra, hogy érzelmileg valamilyen reakciót kiváltódjon belőlünk, és mi is kiváltsunk saját magunkból. Az, hogy milyen minőségben tesszük ezt, és milyen mélységig ismerjük saját magunkat, az nyilván egyéni eltérésekből adódik, és itt jön a kérdésedre a válasz, hogy azért szülőként nagyon tudatosan kell fellépnünk. Én ezt hangsúlyoznám leginkább, hogy amellett, hogy a gyerekeinket adaptálnunk kell magához a társadalomhoz, és szocializálnunk kell, itt a minőség az a másik, ami egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt, illetve a következetesség a másik szó. Ez azért egy pedagógusnak a veszőparipája, a következetesség, ami azt jelenti, hogy kitartóan, tehát rengeteg tulajdonság jön ehhez a következetességhez, ez megint csak az érzelmi intelligencia. Már akkor is, hogyha éppen most legszívesebben elküldeném a gyerekemet aludni, és én is szeretnék lefeküdni, de akkor is, ha nem engedtem meg neki valamit hétfőn, akkor kedden sem fogom, szerdán sem, és csütörtökön sem. És ezzel nem megutáltatjuk magunkat, hanem ezzel kijelöljük azokat a pontos határokat a gyereknek, ahol biztonságban tud mozogni, és ahol ő számítani tud rá. Mert tudja, hogy az én anyukám az egy olyan ember, aki ezt vagy ezt így vagy így kéri. Vagy ott a másik eset, amikor nem vagyok következetes, és az én anyukám egy olyan, nem is tudom milyen ember, és akkor jön a meglepetés általános iskolában, amikor jellemezni kell az anyukákat, mondjuk harmadikban, negyedikben azt adják anyák napjára ajándékba, hogy írd le az édesanyád milyen, és a gyerek nem tudja megfogalmazni. És nem azért, mert nem tud írni, nem azért, mert nincsenek gondolatai, hanem egyszerűen nem érti és nem látja az édesanyja működését. És ez megint az, hogy valaki mennyire tudatos, az érzelmi intelligencia tekintetében mennyi ismeretre szedett tett szert korábban, korábbi tapasztalataikból, megint bejönnek nyilván azok a tényezők, hogy a szüleitől ő mit örökölt, ezt visszük magunkkal, és a megoldatlan problémákat is gurítjuk, meg cipeljük a zsákot, nagyon jól tudjuk, sajnos ez van, de mindig meg kell próbálnunk felvértezni a gyerekeinket személyes pozitív példával.
Tehát akkor jó hír az, úgy jól értem, hogy az érzelmi intelligenciát tanulhatjuk, tehát mi felnőttek is, de taníthatjuk is a gyerekeinknek.
Igen, itt ebben ez a titok, és ez tényleg ez a jó hír, hogy együtt képesek vagyunk, és itt fölhívnám a szülők figyelmét arra, hogy ez egy olyan folyamat, hogy visszahat ránk, tehát figyeljük a gyerekeinket, és hogyha meg tudjuk tanulni a dolgokat, azokat a pozitív dolgokat, amit a gyerekeinktől kapunk, akkor ne legyünk restek, és ismerjük el, és jelezzük neki vissza, hogy úristen, ezt nem is tudtam, köszönöm szépen, nem matematikai tudásra gondolok, pont az érzelmi részére, vagy azokhoz a kapcsolódási pontokra inkább, vagy amik azt segítik, hogy még közelebb tudjunk a gyerekhez kerülni, de ez egy abszolút kétirányú folyamat, tehát itt nem arról szól, hogy én gyakorlok csak hatást a gyerekre. Elég nagy baj, hogyha a szülő azt hisz, hogy csak ő gyakorol hatást. Hát ott azért a siker nem garantált, én úgy gondolom.
Nagyon érdekes dolgokat mondasz, és folyamatosan kattog az agyam közben, mert nagyon-nagyon tetszik. Most tartunk egy kis szünetet, majd folytatjuk a beszélgetést az érzelmi intelligenciáról, illetve a konfliktusokról, arról, hogy hogyan is lehet ezeket a konfliktusokat megoldani, feloldani, illetve hasznos tanácsokat szeretnénk adni az édesanyáknak, hogy hogyan is tudják a konfliktus helyzeteket, amelyek a gyerekekkel adódnak, elkerülni, megkerülni, megoldani, feloldani. Jöjjön egy kis zene!
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval. Minden gyerek-szülő kapcsolatban akadnak kisebb-nagyobb konfliktusok, surlódások, nézeteltérések, és az nem baj, sőt, úgy gondolom, hogy kellenek is. Ugye beszéltünk a szülői felelősségről is, a mintaadásunkról. Hogyan tanítsuk meg a gyerekeinket a konfliktusok kezelésére?
Hát igen, nagyon jó lett volna azt mondani, hogy annyira jó, mert nekem soha nem volt konfliktus az életemben. Pár pont most éppen arra gondolok, hogy az egyik könyv azt olvastam, hogy nincs olyan, hogy nincs konfliktus. Ha olyan van, hogy nincs konfliktus, akkor szabad elgondolkodni, hogy miért nincs. Tehát ki az, aki benyeli a nem konfliktus árát, úgyhogy nem, én nagyon örülök, hogy vannak konfliktusaim, és nem mondom, hogy könnyűek. Sőt, azt sem mondom, hogy mindig megnyugtató megoldást találok rá. Annak ellenére, hogy tudom, abszolút megtanultam a pszichológiai hátterét, körülbelül tudom, hogy mit mit kell tegyek, de hát az érzelmek, amiről beszéltünk, azért azok elviszik az embert egyrészt, másrészt meg azért elsődlegesen nem kommunikáció, konfliktus kezelő disputa vagyok abban a szituációban, amikor konfliktusban vagyok, saját magammal is akár, vagy a gyerekemmel, hanem az édesanyja. És igen, nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ismerjük a gyerekeinket, tehát tételezzük föl, hogy önmagunkat nagyszerűen ismerjük, ha egyáltalán van ilyen, hogy ismerjük magunkat, mert azért az utazás az azért nagyon hosszú, és én azt gondolom, hogy nagyon sok időt vesz igénybe, hogy saját magunkat megismerjük, akkor ez egy jó pont, ismerjük magunkat, de körülbelül ugyanígy kellene eltörekednünk arra, hogy a gyerekeinket is megismerjük, nyitottá váljunk az ő dolgaikra is, és az nem elég, hogy hazamegyek este és 10-15 percbe belepróbálom suvasztani az aznap történteket és gyorsan megkérdezzem, hogy mi történt. Én azt gondolom, hogy csak akkor tudunk majd hatékonyan konfliktust kezelni, ha rengeteget vagyunk velük, és az úgynevezett aktív figyelmet használjuk és alkalmazzuk, és nem az időt nézem, hogy 15 percig aktívan figyelek rá, hanem próbálom tényleg az ő dolgaihoz időzíteni az én elfoglaltságomat is, úgy, hogy meghagyom a személyes határaimat, ez rendkívül fontos, megtartom az én időmet, hogy tényleg úgy tudjak odafordulni a gyerek felé, hogy csak rá figyeljek. És a saját személyes példaadás az, azt gondolom, amivel tudjuk a gyerekeinket segíteni a konfliktus keresés, illetve inkább a konfliktus kezelés útján, és ez legyen pozitív példaadás, függetlenül attól, hogy rengeteg negatív példa lesz. Ez biztos. Mert amit mondtam, egyáltalán nem biztos, hogy hatékonyan tudunk abban a pillanatban érzelmeket a helyén kezelve tudunk konfliktus kezelni, de hogyha valamit elrontottunk, képesek legyünk azt mondani, hogy ezt nem jól csináltunk. Az is egy példa, amikor megmutatjuk a gyereknek azt, hogy elrontottuk, tanulj belőle, te ne így csináld, ahogy én csináltam, látod, én sem lehetek eléggé ügyes, és ne hangsúlyozzuk folyamatosan azt a gyereknek, és ne alakítsuk ki azt a képet a gyerekbe, hogy egy felnőtt ember tökéletes, mert azt hiszem, hogy ez a világ egyik legnagyobb tévhite, amikor azt próbáljuk belesújkolni a gyerekben, hogy a felnőtt az tökéletes, és te pedig nem fogsz tudni fölnőni. Így úgy gondolom, hogy a két személy eltávolodik egymástól, és hogyha pont az anya, vagy akár az apa és a gyermekek között történik ez meg, azt hiszem, hogy ettől szomorúbb dolog nem sok van a világon. Tehát mindenféleképpen ez egy ötlet lehet, hogy próbáljuk a gyerekünket olyannak látni, amilyen valójában, ne építsünk légvárakat ezzel kapcsolatosan, tehát lássuk reálisan az ő hibáit is, intelligens kommunikációval és érzelmi intelligenciával áthatva hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen hibái vannak neki, és amikor van egy konkrét helyzet, akkor próbáljunk őszintén viselkedni, elmondani az érzéseinket, ami kiváltott belőlünk ez a konfliktusos helyzet, és soha nem mondjuk azt a gyerekünknek, hogy azért haragszok rád, mert, hanem mondjuk azt, hogy azért haragszom most ebben a pillanatban, mert olyan dolgot tettél, ami nekem nem jó, de nem rád haragszom. Igaz ez a mondás, hogy én érted haragszom, és nem ellened. Tehát ezt azért érdemes alkalmazni, azt hiszem, hogy ezt a pedagógiai főiskolán hallottuk, mert azért oszthatjuk bátran, meg úgy gondolom a hallgatókkal, hogy mindketten ugyanarra főiskolára jártunk, és azért próbáltak minket fölvértezni tényleg olyan dolgokkal, amiket 10-15 év vagy 20 év után is hasznosnak ítéltetik a mi életünkbe. Hát ez is egy ilyen volt az őszinteség, és hogy kiért is haragszom igazán. Szóval egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy őszinte kommunikációval, nyitott, empatikus odafigyeléssel sok mindent elérhetünk.
És akkor itt visszakapcsolódtunk az érzelmi intelligenciához.
Igen, megint visszatértünk, úgy tűnik, hogy e körül forog a gondolatmenetünk, és nagyon jó lenne egy picit a világ is e fölül forogna, és rájönne arra, hogy mennyire szükséges, és egyszerűen talán túlélés jelentheti az emberi társadalomnak a magasabb érzelmi intelligencia megléte.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval. Beszélgettünk az érzelmi intelligenciáról, annak fontosságáról a konfliktusok megoldásában. Nem tudom, hogy te mit gondolsz, de én azt látom és azt tapasztalom, hogy mi szülők, és én mondhatom, hogy én is, sokszor esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy az a jó, és az a tuti, amit mi mondunk. Vagy éppen a másik véglet, hogy a gyerek mondja meg a szülőnek, hogy na ez, és akkor a szülő úgy tesz. Mondják a gyerekek sokszor az anyukáknak, apukáknak, nagyszülőknek, hogy nem is szeretlek, mert nem vetted meg nekem azt, vagy megengedted meg nekem azt, anya. Hogy tudják ezeket a helyzeteket a szülők jól lereagálni, ezt a konfliktus helyzetet feloldani, megoldani?
Hát ugye ezeknél a konfliktusoknál is nagyon kell tudni azt, hogy mi a fontos számunkra. Tehát, hogyha nekem az a fontos mondjuk egy bolti konfliktus során, hogy én rám ne nézzenek ferde szemmel, akkor valószínű, hogy a legrövidebb utat fogom választani, tehát magyarul megengedem a gyereknek. Ez a legrövidebb út. Hogyha szem előtt tartom azt, hogy következetesnek kell lenni, mert azért én tudom, hogy következetesnek kell lenni, és látom ennek előnyét, és már egyszer-kétszer volt pozitív tapasztalatom, akkor azért ez a bonyolultabb út. És itt van az, hogy nagyon rövidre kell zárni a gondolkodást és a gondolatmenetet, és nagyon határozottan, ugye miután az óvodáskorú gyermeknek a figyelme azért nem másfél óra, vagy egy óra, vagy 40 perc, hanem csak percek, röviden egy-két mondatban el kell mondani azt, hogy nem kisfiam, bárhogy döntesz, ezt most nem fogom megtenni, és nem fogom neked megvenni. Igen, akkor jön a következő verzió, amikor azt mondja a gyerek, hogy jó, akkor én meg nem szeretlek, vagy elszalad, és egyéb más praktikákhoz fordul. Nyilvánvalóan a gyerek ezt nem gondolja komolyan, nyilvánvalóan a gyerek meg akar szabadulni ettől a frusztrációs helyzettől, azt viszont tudja, hogy ezzel hatást fog gyakorolni az édesanyjára, vagy éppen azra a felnőttre, aki vele van. Az is lehet, hogy ez van olyan felnőttnél, aki bejön, nagyon jól tudjuk, és a nagymamákat imádjuk, szeretjük, de bizony a nagymamák, meg a nagypapák azok, akik egy picit túlkényeztetik az unokáikat, akire ez nem vonatkozik nyilván, arról most ez nem szól, ez az egy mondatom. De azt gondolom, hogy a gyerek nagyon jól tudja, hogy kinél meddig mehet el. Még a következetlen szülőnől is jól tudja, és azt is tudja, hogy milyen lehetőségei vannak, ez ugye zsarolás egyértelműen, ez az érzelmi zsarolás, amit a kisgyerek alkalmaz. És itt kell a felnőttnek okosnak lennie, és itt kell határozottnak lennie, hogy bármennyire is küzdelmes, és esetleg a külső szemlélő által úgy tűnhet föl, és nekem volt ilyen szituációm, hogy, és meg is fogalmazta egy vásárló az egyik boltba, hogy hát ugyan már meg kellett volna venni, és ezt nem így kellett volna csinálni, és megmondom őszintén, ott az érzelmi intelligenciám múlt az, hogy én nem válaszoltam azt, amit lehet, hogy egy hasonló szituációba könnyebb lett volna mondani, de én akkor ilyenkor arra szoktam gondolni, hogy ez a hölgy, vagy ez az úr sehol nem lesz akkor, amikor az én gyerekemnek gondja lesz, én leszek mellette. Ha ott hoztam egy rossz döntést csak azért, hogy ne kapjak negatív kritikát, ez, hogyha visszanézek, 5 év múlva számítani fog, nem fog számítani, de olyan szinten igen, hogy lehet, hogy a gyereket egy rossz irányba vittem el. Tehát mindig azért mérlegelni kell, hogy miért érdemes vitatkozni. Tehát én őszintén megmondom, nem szoktam vitatkozni azért, mert a gyerek más ruhát akar fölvenni, hogyha az az időjárásnak megfelelő. Ez nem olyan dolog, ami 5 év múlva az életét befolyásolja bármilyen irányba, de az, hogy 2 évesen, 3 évesen kitépi a kezemből a kezét, és átrohan a zebrán bele a forgalomba, az mondjuk befolyásolja a következő másodperc. Is, tehát én ilyenkor javasolnám egy picit a helikopter szemléletet, fölülemelkedünk egy pár másodperc, és megnézzük, hogy megéri, mérlegelek. Megint érzelmi intelligenciánál vagyunk. Megéri nekem belemennem ebbe a helyzetbe, megéri nekem ezen vitatkozni. A gyereknek a testépsége veszélyben van. Például mondjuk ilyen egyszerű kérdéseket föl lehet tenni, és azért, ha azt látom, hogy veszélyben van, akkor ott nem kell mérlegelnem. Rövidre zárom és közlöm, hogy nem kisfiam, mert veszélyes. És esetleg majd, amikor már a veszély elhárult, és mondjuk hátrébb lépett a közúttól, akkor ezt át tudjuk szépen nyugodt körülmények között, vagy fél nyugodt környezetben ezt beszélni, de azt gondolom, hogy mindig szituáció függő. A lényeg az, hogy ne essünk pánikba, az rendkívül fontos. A másik pedig a következetességet még a kiélezett helyzetben sem szabad elfelejtenünk. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy jó vezérfonal lehet.
Az eset után történő megbeszélés a feloldása, mert hogy nem biztos, hogy minden esetben megtörténik ott az adott konfliktusban a helyzet feloldása. Az azért fontos?
Hát szerintem ez is helyzettől függő. Egyébként az előbb, mikor mondtad, amikor a gyerek azt mondja, hogy akkor nem foglak szeretni, na most itt azért akkor tisztába kell tenni a gyereknél azt, hogy valószínűleg olyan szituációk fordulhattak már elő, amikor ez azért nem magától alakul ki. Tehát én mindig el szoktam mondani, a kisfiamnál kell ezt többször elmondani, ugye ő a kisebb, hogy amikor már nagyon dühös vagy rá, megmondom őszintén, van olyan, hogy kisfiam, az a szerencséd, és ott mindig várok, amire válaszol, tudom, hogy szeretsz. És igen, tehát, hogy nem tehetünk egyenlőségjelet a téves gyermeki döntések és az én szeretetem közé. Tehát ez a kettő nem fordulhat elő, hogy párhuzamba kerüljön, vagy egyenlőségjel kerüljön. Van egy döntés, mind a két részről, mondjuk a gyerek részről egy hibás döntés, és nem veszítheti el, nem fordult meg a fejébe, hogy azzal elveszíti az én szeretetemet. Tehát kisgyerekbe az fogalmazódik meg, hogy egy hibás döntéssel, egy rossz tanulmány átlaggal elveszíti a szeretetet, azt akkor én nem jól alakítottam ki, tehát ott nekem van dolgom. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezt először is tegyük tisztába, hogy az érzelem, a szeretet, az nem egy olyan dolog, ami elveszíthető. Ha elveszíthető, akkor bizonytalanná válik a kapcsolat. Ha bizonytalanná válik a kapcsolat, akkor valószínűleg egy előbb-utóbb nem lesz hatás, és csak ellenhatás lesz. És akkor megint kérdéses, hogy elértük a célunkat, amit egy konfliktus feloldásban szerettünk volna megtenni. Tehát azért arra nagyon kell figyelnünk, én azt gondolom, hogy az őszinte kommunikációval tényleg mindig próbáljuk átbeszélni az esetet, ha a gyerekben fölmerül kérdés. Úgy is fogjuk látni a mozdulatain, azért azt megkérdezhetjük, hogy kisfiam, olyan csúnyán nézel, van valami gond. Én azt hiszem, hogy erre a gyerek valamit fog mondani, hogyha azt látjuk, hogy egész más témáról beszél, akkor biztos, hogy a gyerek magában már ezt lezárta, és nem igényel észrevételt, és én azt gondolom, hogy akkor nem is kell megtűzdelni, meg nem is kell visszahúzni abba a szituációba, mert valószínűleg rendezte, valamilyen szinten talán elfogadtad, az biztos, hogy túljutott rajta, és nem is akar erről beszélni, és én úgy hívom ezt, hogy szinte monitorozzuk a gyereket, hogy most akkor ő hol tart. És ennek megfelelően alakítjuk ki az adekvát, tehát a neki megfelelő választ.
Amit én most leszűrtem ebből, hogy a konfliktus helyzetekben, a megoldásukban a leghatásosabb eszköz a helyes kommunikáció, az empátia, a szeretet, a következetesség.
Én azt hiszem, hogy szépen összefoglaltad, nem hiszem, hogy bármit is kihagytál. Az egy másik történet, hogy vajon mindegyik meg lesz-e majd egy éles szituáció során, de azt hiszem, hogy útravalóként ezt azért magunkkal vihetjük, amit most elmondtál, mert ebben rejlik a titka. Ez az igazság széruma, én azt gondolom.
Ide nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy tudtunk segíteni a konfliktus helyzetek megoldásában, feloldásában.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.